Ismeritek? Ismerős? Mindegy. Hát mind a kis négy versét, jó? Én is mondom. Kánonba is lehet, aki...
Thank you. Segíts, ha kézre tudsz. Adj erőt, ó kérlek Istenem, adj erőt, ó kérlek én nekem. Úr, az egész életem, más kérdélem. Atyám, köszönjük, hogy itt lehetünk a te színed előtt, hallgathatjuk a te igédet. Add, hogy fárasztó hét után és a fárasztó nap után el tudjuk csendesedni, a világ zaját ki tudjuk zárni, fülünket teljesen oda tudjuk szánni a te szent igédnek. Add, hogy ne szóljon igéd hiába, mint ahogy énekeltük. Add, hogy a te szent igéd, ami életünk jobbítását, ami sebeink gyógyítását, és ami gondolataink tisztázását segítse elő. add meghallani a te üzenetedet egyen-egyenként, add, hogy élő és ható beszéd legyen. Áld meg az ige szólóját, és áld meg az ige hallgatóit egyaránt. Könyörögve kérünk, bocsáss ki ránk, szent lelkedet. Amen. A mai napra rendelt Ószövetség igét olvasnám a Királyok 2 könyvéből, a 18. részből az első 12 igeverset. S Hóseásnak, az Ella fiának, az Izrael királyának harmadik esztendejébe kezdett uralkodni Ezékiás, Akháznak, a Júda királyának fia. 25 esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és 29 esztendejéig uralkodott Jeruzsálembe, anyjának neve Abbi, a Zakariás leánya. És kedves dolgot cselekedik az Úr szemei előtt, amint az ő atya Dávid cselekedett volt. Ő rontotta le a magaslatokat, törte le az oszlopokat, és vágta ki az Asherát, és törte össze az érckígyót is, amelyet Mózes csinált, mert mindaz ideig az Izrael fiai jó illatot tettek annak, és nevezék azt Nékhustának. Egyedül az Úrban, Izrael istenében bízott, és ő utána nem volt hozzá hasonló, Júda minden királyok között, sem azok között, akik ő előtte voltak. Mert az Úrhoz ragaszkodott, és el nem hajlott ő tőle, és megőrizte az ő parancsolatait, amelyeket az Úr Mózesnek parancsolt. És vele volt az Úr mindenütt, és ahová csak ment, előmenetele volt. És elszakadt Asszíria királyától, és nem szolgált néki. Megverte a filiszteusokat is, egész Gázáig és határukat, az őrtornyoktól a kerített városokig. Ezékiás királynak 4. esztendejében, amely Hóseásnak, az Ella fiának, az Izrael királynak 7. esztendeje, feljött Szalmanasszár, Asszíria királya, Samária ellen, és megszállotta azt. És elfoglalta 3 esztendő múlva, Ezékiás 6. esztendejében, ez Hóseásnak, az Izrael királynak 9. esztendeje, ekkor vették be Samáriát, mármint az asszírok. És elhurcolta Asszíria király az Izraelt Asszíriába, és letelepíti Hálában, Háborban, a Gózán folyó mellé, és a Médeusok városaiban. Azért, mert nem hallgattak az Úrnak, az ő Istenüknek szavára, hanem megszegték az ő szövetségét, mindazokat, amelyeket a Mózes, az Úr szolgája parancsolt vala, se nem hallgattak rájuk, se nem cselekedték azokat. Eddig az első 12 ige. Vers. Nagyon őszintén, sokáig nagyon nehéz volt nekem a Királyok könyve, meg eleve az ószövetségi rész, de most kicsit úgy kezd kitisztulni a kép ezzel a történeten keresztül, meg nagyon jól lehet látni, hogy mi van egy nép életében, hogyha az Úr parancsolatait megtartja, és mi lesz egy néppel akkor, hogyha az Úr ellen fordul. Az egyik felemelkedés, a másik pedig a szolgaság. Egy kicsit, hogy ti is értsétek, vagy ha már értitek, akkor nem árt, ha felevenítétek újra, hogy történelmi háttere mi ennek a könyvnek. Ezékiás Krisztus előtt 725-ben lett Júda királya, és Júda, Szamária és Damaszkusz eleste után, ezt megmutatom, mert így jobban lehet érteni, elhoztam, kinyomtattam a ketté szakadt ország, Júda és Izrael, itt van Júda, itt van Izrael, körülbelül itt van Damaszkusz, itt pedig Asszíria. Asszíria az akkori kornak a legnagyobb, úgymond hatalma volt, és sorra hódította meg a környező országokat. Kezdte Damaszkusszal, majd jött Izrael ellen, és elérkezett, hogy Júda kapujáig, és próbálta bevenni akkor, amikor Ezékiás lett a király. Ezen a részen pedig itt Egyiptomban. Körülbelül így fest ennek a területnek az országoknak az elhelyezkedése, csak hogy értsétek. Ezékiásnak az édesapja volt Aház, aki Asszíriának hűbérese lett. És amikor egészen pontosan második Szargon volt akkor Asszíria uralkodója, és amikor ő meghalt, a kis nyugati államok, mármint Egyiptom, meg Júda, azt gondolták, hogy szembefordulnak Asszíriával. Ez az a kor, amikor Ézsaiás volt a próféta, és Ézsaiás próféta mondta Ezékiásnak, hogy nem túl szerencsés Egyiptommal szövetkezni, aki már akkor eléggé meg volt gyengülve, de politikailag úgy tűnt, hogy csak arról a déli részről hívhat segítséget az északi Asszíria ellen. És elég érdekes, hogy Júdában is pártok voltak már akkor, és volt egy párt, aki azt hangsúlyozta, hogy igenis Egyiptomot kell segítségül hívni, mert az a mi megmenekülésünknek az esélye. És ezt Ezékiás is eleinte erre hajlott, és majd később olvassuk, azt már nem olvastam fel, próbált Asszíriának pénzadományon keresztül megvásárolni a békét, de hát az egy idő után nem volt elegendő. Csak kicsit szólnék Ezékiásról. Mégis jelentős fordulat volt Júda történetében, hogy Ezékiás lett a király, ugyanis írja a Biblia, hogy az Úrhoz való viszonya mindenképpen pozitív volt, és a Szentírás ezt hangsúlyozza. Egészen Dávidig hasonlítja. Életét az jellemezte, hogy az Úr vele volt, és benne bízott. Az Úr iránti bizalmának nyilvános jele volt, hogy reformot hajtott végre, lerombolta a bálvány kultuszokat, és próbálta teljes mértékben Jeruzsálemet, mint az egyetlen kultuszhelyt az ország életében hangsúlyozni. Különbséget tett egy régi emlék, kegyes megőrzés és annak bálványozása között. Olvassuk, hogy a részkígyót, amit ugye az Isten nyelként adott Mózesnek, azt egy idő után bálványként kezdtek el tisztelni, és ezt összetörette. Jól megértette Izrael történetében, hogy az Úr elleni szövetségnek a megsértése volt az, ami Izraelnek a vesztét okozta, hogy Asszíria lerombolta, és utána pedig teljesen deportált őket Asszíriába. Ezt a 9 és 11. vers is nagyon jól példázza, hogy Izrael azért pusztult el, mert nem hallgat az Úr szavára, és áthágta a szövetségét. Az Úr van az események mögött, ő büntette meg Izraelt, és ő hordozza Júda sorsát is. Az Úrban való bizalom a titka annak, hogy Júda asszír veszedelem ellenére tovább élhet. Nagyjából ez így a történelmi háttér. És most szeretném egy kicsit így a saját életünkre kibontani ezt az igét. Először azt olvastam, hogy Akháznak, a Júda királynak a fia, Ezékiás. Na most ebből az Akházról ugye tudni kell, mint említettem, hogy amikor Izrael megpróbált Asszíria ellen szövetkezni az egyiptomiakkal, akkor felszólította Júdát is, hogy csatlakozzanak ehhez a szövetséghez. Ez volt az úgynevezett Szír-Efraim háború, amit korábban lehetett olvasni a királyok könyvében. És akkor Akház, a Júda akkori király azt mondta, hogy én nem fogok szövetkezni veletek, bocsánat, Babilónia, tehát Damaszkusz ellen, hanem az asszírokat hívta segítségül. És azzal, hogy segítségül hívta az asszírokat, akkor még az asszír birodalom csak kezdett erősödni, akkor hűbéresévé válott Asszíriának. És azzal, hogy hűbéresévé vált egy másik országnak, úgy a pogány kultuszát is át kellett vennie. Mit jelent ez mai nyelvre lefordítva? Az, hogyha az én életemben nem az Úrra hallgatok, hanem pogány népektől várom először beszélünk egy ország sorsáról. Ha egy ország egy pogány országnak a segítségét hívja, annak mindig ára van. Az árat meg kell fizetni. Júdának akkor az volt az ára, hogy pogány kultuszokat kellett bevezetnie. De Ezékiás felismerte azt, hogy a pogány kultuszoknak a tisztelete vezetett ahhoz, hogy Izrael elpusztult. Ugyanis amikor ketté szakadt az ország, ez Salamon uralkodása után, akkor Júdában két kultusz helyet építettek fel, egyet északon, egyet meg délen. És ez végigvonul egész Izraelnek a történetén. az összes király, úgymond ettől a kultusz imádottól nem tért el. És Ezékiás felismert, hogy mekkora veszély van ebben, és ez nagyon jó példa, nagyon jó példa az a számomra azt, hogy attól, hogy a szülők rossz döntéseket hoznak, vagy esetleg hitetlenek, pogányok, az még nem jelenti azt, hogy annak a gyermeke is hitetlen, vagy pogánynak kell, hogy legyen. Az Istennek nem unokái vannak, hanem gyermekei. És minden embernek az életében ott a lehetőség, hogy egy folyamat megszakadjon, és az Istenhez forduljon egy élet. És azáltal talán megáldatik a utána lévő nemzedék is, mint ahogy mondja a 10 parancsolat. De ez nem jelenti azt, hogy a következő generációnak nem kell ugyanúgy megtérni az Úrhoz. Hiszen az, hogy én követem az én elődeimnek a pozitív életét és példáját, ez nem spórolhatja meg az én életemben sem azt, hogy egyszer teljes igaz hittel az Úrhoz kell térnem. Nem lehet hagyomány. És nem áll fel annak a veszélye, hogy az én gyermekem nem tér le arról az útról, amit én éltem. Ugye Ezékiás után a fia Manassé lép a trónra, és a Biblia, már később olvassátok a 2 királyok 21-ből, hogy ő meg teljesen azt tette, amit az Úr rossznak lát. Tehát minden ember életében senki sem hivatkozhat arra, hogy az én felmenőim milyenek voltak, hogy hívők voltak, és azért én is hívő vagyok, ez nem természetes. És azt sem mondhatja, hogy én azért nem hiszek az Istenben, mert az én szüleim nem hittek az Istenben. Mindenkinek le kell borulni a kereszt elé egyen-egyenként. A Gólgota keresztjét nem lehet megspórolni az egyén életében. Szóval azt olvassuk, hogy 26 esztendős volt, amikor uralkodni kezdett, és 29 esztendéig uralkodott. Hogy hát elég fiatalon, hát azért 25 év, az elég fiatalon odafordult az Úrhoz. És van, aki még hamarabb, de van, akinek csak az élete végén történik be ez az életében, hogy rátalál az Úr. Ez kinek-kinek egyéni életpályája, de itt nagyon fontos az, hogy utána ő hűséges volt az Úrhoz. Hát azért lássuk be, hogy a mai világban nem a hűség a nagy jellemzőbb dolog. Ugye nemhogy 29 évig, hát ez majdnem egy emberöltő, ugye 25 évesen megtért 20, ez majdnem egy emberöltő. Hogy hűséges valaki egy emberöltőn át valaki, ez az nem jellemző. Vegyük például a házasságot. Ugye mai világban 3-ból 2 válással végződik. Vegyük például a bármilyen területre, ha van az embernek elhívása, elég korán fel tudja adni a céljait. De hűséges csak akkor tud lenni az ember, hogyha hűséges az Istenhez is, anélkül nem megy. Mint ahogy a 10 parancsolatban is 2 kőtábla van. Az első kőtábla az Istenhez való viszonyunkat határozza meg, a második pedig az emberekhez való viszonyunkat. De hogyha az Istenhez való viszonyunk nincs rendezve, akkor az emberekhez való viszonyunk sem lesz rendezve. Hűség dolgában is, hogyha nem vagyok hűséges az Úrhoz, akkor nem tudok hűséges lenni ahhoz a társhoz, akit nekem szentelt az Úr. Akkor az lesz, hogy lecseréljük a feleségünket fiatalabbra, elhagyjuk a családunkat egy kedvezőbb lehetőség miatt, és lehetne sorolni millióm egy olyan példát, ami negatív. Dávidhoz hasonlítja a Biblia Ezékiást. Ahhoz a Dávidhoz, aki hát ő se volt tökéletes. Azért nagyon sok szép dolgot csinál, de ugye nála is megjelent a gyönyörű szép nő, aztán gyorsan a férjét el is küldte egy háborúba, hogy oda vesszen, aztán az asszonyt elvette, csinált is, született is tőle gyermek. De a bűn következménye a halál. Az a gyermek nem maradt életben, mi lehet a Bibliában. De Dávid a hibájával és a bűnével az Istenhez fordult. Azt olvasok, hogy megszaggatta ruháját, és leborult az Úr előtt. És így bűnbocsánatot kapott. És ezért is volt ő a legnagyobb. És ezért is hasonlítja Dávidhoz, mert a bűnével tudta, hogy mit tegyen. Utána ugye jött Salamon, akinek a legnagyobb felemelkedése volt, illetve az ő uralkodása alatt élte Izrael a fénykorát, de mégsem hozzá hasonlítja, hanem Dávidhoz. És akkor itt térnék rá Salamonra, ugyanis a 7. versben azt olvassuk, hogy és vele volt az Úr mindenütt, és ahova csak ment, előmenetele volt. Előmenetele. Ez nagyon érdekes, az új fordításban azt olvassuk, hogy sikeres vállalkozása volt. Tehát, hogy mindenben sikere volt. De mi manapság a sikernek a fokmérője? Én ugye a vállalkozásokat látva általában az a fokmérő, hogy mennyire rentábilis, mennyire jövedelmező, mennyire nyereséges, mekkora javakat lehet általa felhalmozni. Ez a vállalkozásnak sikerességének a fokmérője. Általában az anyagi javakon van lemérve, hogy mennyire sikeres az, amiben belekezdek, mennyire sikertelen. És ezt értem ez alatt a nem biblikus gondolkodást értem. A fiatalok között ugye az dívik, hogy milyen autód van, hogy néz ki a barátnőd, hány bankkártyádban, esténként mennyit tudsz elvenni a buliban. És ha mindezek neked megvannak, akkor sikeres vagy mások előtt. Viszont a Biblia nem ezt mondja sikernek. Ugye a mai új szövetségi az a Lukács evangéliumában van, és ott olvashatunk arról, hogy a bolond gazdagnak a példázatáról, hogy új csűrt épít magának, mert a régibe már nem fér el, és akkor ott mondja neki az ige, hogy a holnap, illetve hogyha este elveszik a lelkedet, akkor mit tudsz magaddal vinni? Semmit. Semmit. A sikeresség és az Úrnak a megáldása, azt nem így lehet mérni. De ez nem jelenti azt, hogy az Úr nem akar minket megajándékozni javakkal és gazdagsággal. Hogy itt van az adakozásnak a kérdése, hogy nem véletlenül azt mondja az Úr, hogy tizedet adjál. Nem azt mondja, nem konkrétan mondja meg, hogy mekkora összeget kell adakozni, hanem tizedet. Mindenkinek a jövedelméhez, vagy mindenkinek a képességhez képest a tizedet. Most ez általában úgy szokott lenni, és ezt azért tudom egészen konkrétan így mondom, mert a saját életemben is megtapasztaltam, hogy amikor az ember elkezd adni a tizedet, akkor gazdagodik és gyarapszik. És ahogy gyarapszik a jövedelme, úgy gyarapszik az a tized is, amit az Úrnak ad. És akkor ahogy az Úr gyarapodik, úgy gyarapodom én is. A jókedvű adakozót megáldja az Isten. A gond ott szokott lenni, mikor elkezdek gyarapodni, és azt mondom, hogy a tizedet csökkentem át. Jó, hogy annyit adtam régen, de most már nem kell erre, kell arra, kell amarra. És bizony, hogy az ember a pénznek a bűvöletébe tud élni. És ilyenkor jön az, hogy megtapasztalod, hogy sok van, de soha nem elég. Ezzel szemben, amikor a tizedet elkezded adni, akkor megtapasztalod azt, hogy mindenre elég, amit kapok. Mindenre elég, és soha nem szűkölködöm. Salamonnak az volt a nagy hibája, hogy óriási nagy pompába élt akkor Izrael. Nagyon nagy felemelkedés volt, mind gazdaságilag, kereskedelmileg kihasználta, hogy nagyon jó földrajzi fekvése volt Izraelnek, részbányái voltak, ezért is nevezik részkirálynak, és olyan apparátust épített fel, királyi udvar, udvarnokok, hogy egy idő után a kiadásai nagyobbak voltak, mint a bevételei. És mit csinált? Elkezdte adóztatni a népet, elkezdte dolgoztatni a szegényeket, és ennek az lett az eredménye, hogy egyre nagyobb lett a társadalmi különbségek. A szegények egyre inkább elszegényedtek, A gazdagok egyre inkább meggazdagodtak. Hát mondjuk ez kísértetes, hasonlít arra, ami manapság folyik. És mi lett a vége ennek? Salamon életének a végén megjelentek a nők az életében, egyre rosszabb döntéseket hozott, és amikor meghalt, akkor az ország előjárói a fiához, Robámhoz oda járultak, hogy segítsenek rajta, hogy segítsen a Robám a népen, hogy ne sanyargassa tovább a népet. És akkor történik az, hogy olvasni lehet, hogy Robám kikérdezte az idősek, a vének tanácsának a véleményét is, akik azt mondták, hogy engedj a nép akaratának, és akkor szolgálni fognak téged, és kikérdezte a fiatalokat, és a fiatalok meg azt mondták Robámnak, akik úgy vele egykorúak voltak, hogy nem, sanyargass csak tovább a népet, szedd tőlük a lóvét, aztán mi meg majd bulizunk belőle. És az lett a vége, hogy nem ismerték el Robánt kiállnak, és ketté szakadt az ország. Tehát itt értem a vállalkozás sikerességét, hogy mi motivál engem, esetleg majd ha oda kerültök, hogy kaptok egy jó állás lehetőséget iskola után, vagy esetleg már ma is van, aki kereső köztetek, hogy mi lebeg elsősorban a szemem előtt, az anyagiak, vagy az, hogy nem minden áron a pénz, hanem vannak ennél fontosabb dolgok is. És az utolsó rész, a 9 és 11. versek, amikor leírja a Biblia, hogy Izraelnek mi lett a veszte, hogy a szövetséget megszakította az Úrral, és ezért történt be az életében az, hogy Asszíria lerombolt a Samáriát, és deportálta őket. Ez a szövetség is hogy néz ki? Ugye, amikor kihozta Izraelt Egyiptomból az Isten, akkor szövetséget kötött velük a Sínai hegynél, adta ugye a 10 parancsolatot. Most a 10 parancsolat, csak ott lehet komolyan venni a 10 parancsolatot, ahol ezt megelőzi egy szabadítás. Ugyanis, amíg a saját életemben nem élem át azt, hogy milyen mélységekből hoz ki az Isten, milyen nyomorgatások közepette vagyok, addig nem tudom a 10 parancsolatot sem komolyan venni. Nagyon sok megkötözöttsége van manapság az embereknek. Nagyon sok mindenben hisznek, nagyon sok mindenben keresik a boldogulást, de nem látják, hogy sötétségbe járnak. Na, jó példa erre, van egy kollégám, aki hát a honfoglaló játékban verhetetlen. Mesélte nekem, hogy mutka volt valami országos versenyen, ahol a 25 legjobb honfoglaló ott, és azt hiszem valami az első ötben benne volt, és az óriási nagy dicsőség, és az, hogy mekkora tudás van, így úgy érzi mögötte. És két dolgról beszélgettünk. Az egyik az, hogy megkérdezték tőle, hogy mondjon öt fontos embert a világtörténelemből. És ő elkezdett, azt hiszem, hogy mondhatnál Luthert, meg Calvint is az öt ember között. És az öt ember között nem volt ott Jézus, és megkérdeztem tőle, és Jézus Krisztus az neked nem? Hát nem, hát az csak egy ilyen, nem is tudom, hogy jellemezni, inkább nem is mondom. De Luther meg Calvin az letett valamit. Luther letett a reformációt, Calvin meg Schweitznak az alapjait megadta. Ezek rá is így kérdezem tőle, és azt úgy utána olvastál Luthernek, meg Calvinnak, hogy mi volt az, ami őket úgy megindította, vagy mi volt az, aminek hatására ők ezt végre tudták hajtani. Hát azt úgy nem nagyon néztem, de amit létrehoztak, azt igenis becsülni. Hát akkor javasoltam neki, hogy kicsit olvassanak utána a dolgoknak, meg kicsit ilyen is mondogattam neki, de teljesen bezárkózik. Az ilyen ember teljesen bezárkózik, legalábbis úgy tűnik, hogy bezárkózik. De az, hogy a honfoglalásban nagyon sikeres, ez mögött ott van egy romokba hevert család. Van neki egy 2 éves kisfia, felesége elvált tőle, mert mellette meg még kaszinóba is jár. Aztán vannak a azok a típusú emberek, akiknek csak pénz a fokmérője, csak a pénz, semmi más nem számít. És ezeknél is meg lehet figyelni azt egyébként, így egészen döbbenetes, hogy a felszín mögött milyen boldogtalanság és milyen vágyódás van igazi kapcsolatok után, mert egy idő után azért meglátja az ember, hogy mi az, ami érdekből köttetik, és mi az, ami nem. És sorolhatnánk. Én nekem például az életemben egy ilyen bálvány volt a sport. Én teljesen arra tettem fel az életemet. Gyerekkoromtól kezdve, és amikor 25-6 évesen azt mondták, hogy ennek vége, nincs tovább, akkor én azt mondtam, hogy kész. Róló lehúzva, nincs tovább. Világ vége. Most ezután mi lesz? És nagyon sokan vannak, akik azt gondolják, hogy az, amit cselekszenek, ha az vége lenne, akkor nem tudni, hogy hogyan tovább. Félreértés ne esik, nem mondjuk a sport ellen beszélek, hogy valaki ne legyen ilyen sportoló, valaki ne legyen a kultúrában meghatározó, van, aki ne legyen a gazdasági életben meghatározó, és még sorolhatnánk, csak hogy mi van mögötte, tehát hogy én most már tudom, hogyha a sportoló pályafutásom során kezemben van a Biblia is, és ismerem a Bibliát, és tudom ennek a tanítását, akkor a sportoló pályafutásomat sem úgy éltem volna meg, ahogy megéltem. Mert enélkül az ember a tehetséget az csak elherdálja. Azt nem arra használja, amire az Isten adta. De hogyha ott van a Biblia, akkor az adományokat, amelyeket az Istentől kaptunk, azokat jó irányba tudjuk fordítani. Van Pál apostolnak a példája, ugye ő lihegve üldözte a keresztényeket. De amikor az újra kezébe vette az ő életét, ugyanúgy megmaradt a vehemenciája, az értelme, az intelligenciája, a Bibliát mondjuk újra kellett olvasnia, de megvolt a Biblia ismerete. Csak ezeket a tulajdonságokat nem arra használta, hogy üldözze a keresztényeket, hanem arra használta, hogy az Isten országát építse. És akkor visszakanyarodok a 10 parancsolathoz. Ugye kihozta Egyiptomból a népet, adott nekik egy 10 parancsolatot az Úr, és ezt a 10 parancsolatot nem azért adta, hogy korlátok közé szorítsa, hanem azért, hogy ne kerüljön abba vissza, amiből kihozta az Isten. Az Isten nem azért adja a parancsokat, hogy korlátok közé szorítson. Akinek egyszer az életében bekövetkezik ez a szabadulás, annak onnantól kezdve a 10 parancsolat az evidencia. Onnantól kezdve nem fordulhat meg a fejébe, hogy lopjon, hogy paráználkodjon, hogy hazudjon, hogy azt kívánja, ami a fele barátjáért. Onnantól kezdve tiszteli az anyját és az apját, mert tudja, hogy az Isten akarat, hogy ő legyen ők legyenek a szülei. De hogyha nincs meg ez a szabadulás, akkor ezeket nem tudja komolyan venni az ember. Persze ez nem jelenti azt, hogy fenntartás nélkül meg tudjuk tartani, mert nem tudjuk megtartani, halljuk be őszintén, azért elég sokszor elbukunk. De az Úrhoz vissza tudunk fordulni. Hogy az Ószövetségben volt egy Ézsaiás proféta Ezékiás korában. És ő hirdette, hogy mit kell tenni kritikus szituációkban. Ugye majd később olvassuk, amikor a Jeruzsálem ellen felvonul Asszíria, akkor már Ezékiás nem abba bízik, hogy megveszi az asszír királynak a békét, hanem Ézsaiásra hallgat, és az Úrra bízza Júdának a történetét, és olvassuk is, hogy menekül meg Jeruzsálem, hogy milyen betegség üt ki az asszír táborba, és másnapra ugye nincsenek ott az asszírok. Akkor volt Ézsaiás proféta, és a Ószövetség korában volt a proféták, akik mindig felhívták a nép vezetőit, illetve a népnek a figyelmét, hogy mi az, ami helytelen az Úr szerint, mi az, ami helyes. Mi nekünk azért már a mi korunkban nagyobb áldásunk van. Nekünk már van egy Úr Jézus Krisztusunk, aki elhordozta a mi bűneinket. És van egy Úr Jézus Krisztusunk, akinek a keresztje alá leborulhatunk, hogyha bűnt követünk el. Felszokták vetni nekem, hogy amikor itt beszélgetünk hívő dolgokkal kapcsolatban, egy pogányokkal, hogy hogy van az, hogy olyan tragédiákat megenged az Isten, amiket megenged. Hol van az Isten, mondjuk Pajtinál például, hogy hol van az Isten olyan esetekben, ahol tényleg azt feltételezni az ember, hogy ilyen tragédia nem lehet. És ugye ezt tisztán kell látni, hogy az Istennek van egy direkt akarata, és van egy megengedő akarata. A direkt akarata az, hogy megmondja, hogy ne lopj, vagy hogy ne paráználkodj. De van egy megengedő akarata is, hogyha te lopsz, te paráználkodsz, akkor viseld annak a következményeit. Ugyanígy a kettős királyság kialakulásánál is, meg a királyság koránál is, ugye a bírák korában, amikor a nép azt akart, hogy legyen nekünk királyok, a proféták mondták, hogy nem jó az, ha király van nektek, csak az Istenbe bízzatok. És a nép azt mondta, hogy már pedig nekünk király kell. És akkor elmondja a proféta, hogy az mivel jár, elhurcolják a gyermekeiteket, csatákba kell részt vennetek, stb. És mondják, hogy nem, ennek ellenére kell. Jó, akkor Isten azt mondta, hogy azt akarjátok, legyen. És lett is, és utána a legvéresebb korszak a kettős királyságkor, amikor a testvérek egymást gyilkolják, meg egymást követő dinasztiák, hogy gyilkolják le az előtte lévő. De Isten megengedte, mert ezt akarta a nép. De Isten nem azt akarja, hogy halálunk legyen, hanem hogy életünk legyen. És nagyon jó példa ez a mai ige, hogy élet csak ott van, ahol az Úrhoz való fordulás van. Ugye a mai példával mondva, hogy az országnak a sorsa sem a szavazó urnáknál fog eldőlni. Tehát most áprilisban. Amíg a templomaink nagyok, mert konganak az ürességtől, a kocsmák meg kicsik, mert dugig vannak, addig nem lesz felemelkedés, addig ez a nép nem fog helyreállni. Járom az országot így mindenfelé, nem milyen cégeket látogatni, és főleg Baranyába, Tolnába. Egészen siralmas. Mi azért nagy áldás, hogy a vasárnapokként a templom azért elég szép számmal vagyunk. Nem elegen, de én azt gondolom, de nagyon szép számmal. Baranyába, Tolnába a templomok, amiket felépítettek az őseink, azoknak ki van verve az ablaka, le van hullva a vakolat, és varjok meg patkányok laknak bennem. És lehet látni, hogy lehetetleníti el a vidéket ez az ország, és hogy válik Budapest központúvá, én azt gondolom már vízfejűvé. Azért is mondom ezt, mert én vidéki gyerek vagyok, Alföldön nőttem fel, és én próbáltam vidéken is, meg az Alföldön is boldogulni, de el lehetetleníti a fiatal embernek a lehetőségét felkérni Budapestre így. El lehetetleníti a vidéket, és hogy el lehetetleni a vidéket, eljönnek az ifjak, szép lassan kihalnak falvak. És most már hiszem, hogy ha ezek a vidéki falvak nem abba bíznának, hogy már pedig nekem csak Pesten van boldogulásom, hanem a templomokban és az Istenben, akkor nem feltétlenül ez lenne a vége. De most jelen pillanatban ez van, és el kell, hogy mondjam, eléggé megdöbbentett ma. Az Indexen olvastam, hogy egy egyetemista fiút elfogtak. Másfél éve tervezi, hogy egy bevásárlóközpontba bemegy, és 22 embert véletlenszerűen legyilkol. Ennek érdekében elkezdett járni egy sportlő egyesületben, otthon a lakásán megtalálták a 9 mm-es fegyvert, és amikor a rendőrségen faggatta a pszichológus, akkor megkérdezte tőle, de hát mégis miért pont 22 embert akart legyilkolni, és azt mondta, hogy a rossz 22 éve miért. döbbenetes állapotok uralkodnak ország szerte, de én azt gondolom, hogy, hogy a legnagyobb tragédia a felnövekvő generációk és a fiatalok között van. És hogyha ezt nem ismeri fel az ország vezetése, aki most lesz, akkor komoly gondok vannak. És ezért kellene nekünk, akik templomba járó emberek vagyunk, akinek ott a lehetőség a kezébe, hogy imádkozzon ezért a népért, igenis azért imádkozni, hogy olyan vezetői legyenek ennek a népnek, hogy az értékrend az újra értékrend legyen, hogy ebbe a feje tetejére állt világba, ahol egy nagy családosnak szégyelnie kell magát, ahol a tisztességes házasságban élőknek meg kell húzniuk magukat a munkahelyükön, ahol az dívik, hogy valósítsd meg önmagad, és élj a mának, a havainyának című mentalitást nevelik a fiatalokba, ott sok jóra nem lehet számítani. De az a szűk réteg, aki még bízik az Istenben, és az isteni hét hallgatja, annak igenis imában nyitnia kell az Isten felé, hogy ezt a népet, ezt a megsanyargatott népet megsegítse, mert ahol a nép elkezd kiáltani az Isten felé, ott az Isten megjelenik, és közeledjetek hozzám, közeledjetek az Úrhoz, és az Úr is közeledni fog hozzátok, mondja az ige. Ahogy Egyiptomból kijöttek, és adta Izraelnek a 10 parancsolatot azért, hogy megtartsa őket, úgy minden népnek a lehetősége adott, hogy az Úrhoz kiáltson. És most már olyan szinten el van adósodva ez a társadalom, hogy csak az Úrhoz kiáltunk, akkor van esélyünk. Mit olvastunk ma Júdával kapcsolatban? Hogy Ezékiásnak az apja hűbér adót fizetett Asszíriának. Asszíriával bejött a pogány kultus az országba, de megjelent egy ember, Ezékiás, aki az Úrhoz fordult, és az Úr igéje alapján vezette a népét, és felemelkedett a népe. Ezt kell nekünk megérteni, hogy nem szabad lehajtani a fejünket, hogy nincs jövőkép, de van jó jövőkép. Nektek is van jövőképetek, nekem is van jövőkép, én is fiatal ember vagyok. Engem még inkább aggasztanak ezek az események, mert most már apa vagyok, és kicsi a gyermekem, és nem mindegy, hogy milyen környezetben nő fel. Nekem, az én gyermekemnek ti lesztek a példaképei, ti lesztek azok, akikre fel fog nézni. És nagyon fontos, hogy ti, akik fiatalon hallgatjátok az igét, mint ahogy Ezékiás is fiatalon lett egy országnak a királya. Ti egy életen át hűségesek legyetek az Istenhez, mert hogyha hűségesek vagytok az Istenhez, és hogyha hűségesek vagyunk az Istenhez, akkor lesz a mi életünk sikeres, krisztusi módon sikeres, és akkor tud felemelkedni a környezetünk is. És ahogy az egyénekből elkezd a Krisztus igéje hangozni az életükön keresztül, elengedhetetlen, hogy a környezetén keresztül még tovább terjedjen. Legyen ez a mi missziónk, hogy tanulunk a mai igéből, és egy életen át hűségesek leszünk az Istenhöz, és ne keseredjünk el, hogyha elbukunk, mert el fogunk bukni. De tudjuk azt, hogy a bukásunkkal mit kell kezdeni. Le kell borulni a kereszt alá, meg kell bánni bűneinket. És ahogy az Úr mondta, légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Imádkozzunk azért, hogy az ige hasson az életünkben, és azt formálja ki bennünk azt, amit az Isten velünk akar cselekedni ott, ahol élünk. Ki magában, akinek úgy érzi, hogy a szívében hangos imádság, nyugodtan mondja el, csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, hogy te ma is szólsz hozzánk, hogy neked az igéd ma is élő és ható, és aki odahagyja a fülét a te igédhez, abban te elkezdesz munkálkodni. És tudhatjuk, hogy amit te elkezdesz, azt egyszer be is fejezed. Ad, hogy fiatal életünkben hasson a te igéd, és legyen élő és ható egész életünkben. Ad, hogy hűséget tudjunk gyakorolni a te igéd irányába. Hűséggel tudjuk hallgatni a te igédet, és igyekezzünk azt meg is cselekedni azt, amit te mondasz mi nékünk. Bocsáss meg, hogyha vétkezünk a te igéd ellen, bocsáss meg, hogyha vétünk a te parancsaid ellen, amelyeket nem azért adtál, hogy korlátok közé szoríts, hanem azért, hogy megtartsál minket. Bocsáss meg, ha távolodunk a templomtól, a templom csendességétől, a közösségtől. Attól, hogy ez a közösség élő és ható legyen, és vonzom másokat. És vonzó legyen másoknak az, hogy felemelkedés van ott, ahol te megszólalsz. Felemelkedés, mert újra helyreállnak a dolgok. Újra az értékrend, az értékrend. Munkálkodjál kérlek bennünk, áld meg ezt a gyülekezetet, az ifjúságát. Gyógyítsd meg a betegeit. Adj előjáróinak, lelkivezetőinek egészséget és rendíthetetlen hitet. Adj a hitoktatóknak bölcsességest és odaszánást. Add, hogy élő és ható igét szóljanak a gyermekeknek. Add az ifjúságnak, hogy szolgálni tudjon. Add, hogy gyarapodjon. Hisz az ifjúság a jövő nemzedéke. Add, hogy ne fogjon, hanem egyre több legyen. Add a távol lévőknek egészséget. Add, hogy a távolban lévők is hallják a te igédet, akik most nem lehetnek itt közöttünk. Könyörgünk ezért az évért, hogy sikeres vállalkozásaink legyenek. Te szerinted való sikeres vállalkozásaink legyenek. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy válaszolsz is a mi imáinkra. Válasz az is, hogyha nem engedsz valami dolgot bekövetkezni az életünkbe, ami nem a javunkat szolgálná. Add, hogy meglássuk, hogy mi a te akaratod, adj bölcsességet és hűséges szívet nekünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.